Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 489. dicséretünk első versét. 489. dicséretünk első verse így kezdődik. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Egy sugárt küldj ránk tele, kék új napra ébredünk föl. Ébred lelkünk éjjelét, üssze szét.
Leülve folytassuk tovább Istenünk énekszóban történő magasztalását. A 164. dicséretünket énekeljük. A második és a harmadik versét a 164. dicséretünknek. Így kezdődik a második vers, elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be.
Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be. De szent lelked szívünket tiszta fénnyel úgy töltse be, hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőle kell azt várnunk. Dicsőségnek napfénye Istentől jött világosság. Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk. Hit vallásunk, könyörgésünk, Úrunk Jézus, halld meg, kérünk.
A helyünkön maradva hallgassuk meg Isten szavát.
A korintusiakhoz írott második levél harmadik részének 14-től 18. verséig terjedő, valamint a negyedik rész első 6 verséből így szól hozzánk Isten igéje. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenteljes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világistene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.
Amen. Gyertek válaszul, fennállva imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te gyújtottál világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete a te arcodon. Köszönjük neked, hogy te ma is a világ világossága vagy itt, és köszönjük neked, hogy te ugyanaz vagy, aki egykor a teremtésnél lelkeddel azt mondta teremtő szavaddal, hogy legyen a sötétségből világosság. Urunk, jövünk a sötétségből. Jöttünk ma is a te világosságodba, és megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy hívő emberekként is újra és újra meg kell tagadnunk a szégyen teljes titkos bűneinket, amiket előled soha nem tudtunk elrejteni. Köszönjük neked, hogy te mégis szeliden bevilágítasz az életünkbe, mégis nem csak felfedsz, hanem azért teszed, hogy rendbe hozz, hogy helyre rakj, hogy felépíts, hogy berendezz. Köszönjük neked azt az életteret, amit készítesz magadban nekünk, drága szabadító Istenünk. Kérünk téged, hogy a mai alkalom legyen arra, hogy bevilágíts az életünkbe. Először, vagy sokat gyára. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk, hogy hallhatunk, segíts figyelni a te igédre, és kérünk téged, hogy igéddel szabadítsd, világosítsd meg szívünket, értelmünket. A te nevedben kérünk. Amen. Isten igéjét olvasom, és szent lelke segítségével hirdetni kívánom nektek János evangéliumának első fejezetéből, a 4. és 5., valamint a 9-től a 13-ig tartó versekből. Így szól hozzánk Isten igéje. Benne, tudnélik az igében, Jézus Krisztusban, élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Szeretett testvéreim, kedves igehallgató gyülekezet, eszembe jutott az, hogy milyen jó az, hogy Isten a világossághoz hasonlítja magát, a szavát, akkor, amikor beszél magáról. Hiszen a világosság, a természetbeni világosság, az nem olyan, hogy kényünk, kedvünk szerint kapcsolgathatjuk. Lehet, hogy néha jó lenne ilyen szürke, húszitálós, hideg téli napokon, vagy már őszvégi tél elejé napokon. Jó lenne, hogyha egy gombunk lenne, és benyomnánk a napsütést, igaz? De nem tudjuk. Mint ahogy a nyári tűző napsütésben sem tudjuk kikapcsolni, amikor már kicsit elegünk volt. Olyan jó, hogy Isten ehhez a természetes világossághoz, természetes fényhez kapcsolja magát képileg. Ezt az ige úgy mondja, hogy Isten felhozza napját jókra és gonoszokra egyaránt. Vannak kategóriák, de Isten ugyanaz. Van elválasztás, van különválasztás, de a napfény mindenkire süt. És nem függ attól a világossága, hogy hogy érezzük magunkat, hogy mit szeretnénk, hogy mi az, amit mi igazságosnak tartunk, hanem egyszerűen süt. És nem muszáj a kategóriákban maradni. De itt is látunk kétféle viszonyulást az igénkben a fényhez. Azt mondja a 2. Korintusban az ige, hogy aki azt mondta, a Teremtő Úristen, ahogy múltkor hallottuk, aki azt mondta, hogy legyen a sötétségből világosság, és lett és szétválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, ugyanez az Isten egy lelki újjáteremtést akar elkezdeni, egy hozzá visszatérést, a Teremtőhöz visszatalálást akar elkezdeni az életünkben, mondtuk múltkor is, és mondja a most hosszabban felolvasott igénk is, világosságot akar gyújtani az értelmünkben. Világosságot akar gyújtani bennünk. Az értelmetlenségek helyett, amiben vagyunk. A titkos dolgok helyett, amit a sötétség elfedez. A szégyen teljes bűnök helyett. A világosságára akar kihozni. De ehhez nem mindenki ugyanúgy viszonyul. Az az Isten, aki teremtett, a saját világába jött. A saját világába jött. A teremtő teremtményé vált. A teremtményéért. Ennyire lehajolt. Miért? Azért, mert benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Azért, mert erre van szükségünk, ahogy múltkor is megjegyeztük. A világosság az át és beláthatóvá teszi a dolgokat. Most itt is milyen jó, testvérek, hogy nem kell vaklálnunk, hanem van fényünk, és látjuk egymás arcát. Hát van, akinek jó, valakinek nem, hogy látja az arcunkat. De látjuk egymás arcát. Milyen jó az, hogy nem kell botorkálnunk, és nem kell elesnünk, hanem látjuk azt, hogy hol van út a pacsorok között. A világosság át és beláthatóvá tesz. Felfedi előttünk, hogy mi az, ami a rendelkezésünkre áll, és mi az, ami nem áll a rendelkezésünkre. Felfedi a határokat. Eddig tudsz menni, de hogyha onnan tovább mégy, akkor beleütközöl valamibe, vagy leesel valahonnan, vagy valami más károd esik. Ne tedd! Benne élet volt. Jézus Krisztusban, a testé lett igében. Olyan világosan látszott az élet. És az ő közelében sokszor szavak nélkül olyan látványossá vált, úgy kibukott az embereknek a sötétsége, mind értelmileg, és figyelitek testvérek, hogy Az értelmünknek a sötétsége az sokszor nem azért van, mert olyan nagyon buta emberek lennénk, hanem ahogy az Ószövetség fogalmaz, bolond, ostoba az, aki istentelen. Előbb-utóbb, akármilyen okos, akármilyen tanult, akármilyen zseniális ember, akármilyen művelt lesz valaki, mégis a lelki életére nézve tud ostoba lépéseket tenni. Olyan buta hibákat elkövetni, amivel teljesen megakasztja, kiakasztja az életét. Nem tudom, hogy ti figyeltétek-e ezt már. Értelmes emberek vagyunk, és férj és feleség összekap, aztán a vitatkozásból már veszekedés lesz, és olyan dolgokat vágunk egymás fejéhez, amit épp ésszel sose mondanánk. Okos emberek, és mégis tudunk olyan sötétségben lenni, hogy úgy nem válogatjuk meg a szavainkat bizonyos társaságban, vagy bizonyos embereknél, amivel vágnak a szavaink. Amivel az érzéketlenségünk taszítani fog majd másokat. Észre se vesszük. Mert ott a zsebünkben a diploma, észre se vesszük, mert ott van az általános elismerés, de ez nem ettől függ. Sötét lehet valaki úgy is, hogy nagyon tanult. És láthatjuk azt is, hogy ez nagyon sokszor egybeesik az erkölcsi sötétséggel, a gonoszsággal. Nagyon szeretem azokat a regényeket, filmeket, amik komplexen mutatják be, vagy igyekeznek legalábbis láttatni az embereket. Nagyon szépen megjelenik itt ezekben, hogy mindenre van egy magyarázatunk. És senki nem tartja magát gonosz embernek, meg nem akarja, hogy gonosz embernek tartsák mások. De bosszúvágyból, igazságszolgáltatásért, büszkeségből, olyan dolgokat követünk el, magunk meg mások ellen sokszor, amiket ha mástól hallanánk, magunkra nézve akkor letagadnánk, azt mondanánk, hogy nem is tudom, hogy miről beszélsz, én nem ilyen ember vagyok, én ezt nem így mondtam, nem így gondoltam. Ha meg másról halljuk, akkor mélységesen elítélnénk. Hát milyen ember az ilyen? Hát hogy lehet valaki ilyen sötétségben? Árnyaljuk a képet, testvérek. És az a jó a világosságban, hogy árnyalja a képet. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Az ő közelében valahogy mindenkinek leesett, hogy hol a Biblia az életében. Valahogy nem kellett mondogatni, hogy ő sokkal másabb, mint én. És nem azért, mert Jézus szenteskedett. Tudjuk azt, hogy jókedvű volt, tudjuk azt, hogy felszabadult életet élt, viszont tudjuk azt is, hogy másokért hozott, nem csak a kereszten, hanem a kereszt előtt is áldozatokat. Tudjuk azt, hogy egyszerűen, de nagyszerűen élt. És az embereket elgondolkodtatta. És megláttatta velük, hogy ők mennyire nem ilyenek. Hogy ők mennyire álszentek, hogy ők mennyire a homályban tartanak bizonyos bűnöket, és azt hozzák előtérbe, azt hozzák a világosságra, azt hozzák a templomba, azt hozzák a hétközi alkalomra, ami jobb belőlük, és nem az elé, az Isten elé mennek, aki meg akarja bocsátani a bűneiket. És aki szeretné, hogyha nem folytatnák többé azokat. Benne világosság volt. A világosság az akkor is világosság, hogyha nem élnek vele. Attól még, hogy van sötétség, ami a fénynek a hiánya, ha jól mondom, a tudomány is kimondja, a sötétség a fény hiánya. Akkor ez mutatja azt is, hogy kell, hogy legyen fény is. Amikor a fény hiányában szenvedsz az életedben, Lehet, hogy mások miatt, lehet, hogy az élethelyzeted miatt, lehet, hogy magad miatt. Akkor számolj vele, mert az ige azt mondja, hogy benne élet van, és az élet az emberek világossága. Olyan jó volt, engedjétek meg, hogy egészen személyesen azt mondjam, ma reggel azt olvastam az egyik igében, hogy jó az Úr, oltalom a nyomorúság idején. Gondja van arra, aki hozzá menekül. Ez azért is nagyon fontos előjáróban, mert az Isten olyan gazdagon, olyan szépen felfedi előtted a gyönyörűségét, az életnek a gyönyörűségét, a léleknek a gyönyörűségét. Felfedi előtted a szabadságodat. Felfedi előtted a mérhetetlen szeretetét irántad. Felfedi előtted a hatalmát. És attól még, hogy becsukod a szemed, attól még, hogy becsukod a lelki szemed, attól még nem szűnik meg fénynek lenni. Na de a biztatás után kétféleképpen lehet viszonyulni, hallhattuk ehhez a világossághoz, a világ világosságához. Olyan ez, bocsássatok meg a képért, de mintha jönne egy király, vagy egy nagyobb rangú személy, és mintha mi elmennénk mellette, pedig miattunk jött, pedig velünk akar beszélni, pedig erre méltatott. A saját világába jött, a teremtő jött el, a világ világossága eljött, hogy beragyogjon az életünkbe. És mi közönösen nem törődünk vele. Mert lehet nem befogadni. És milyen érdekes, mi emberileg a jobbal kezdenénk, Isten igéje meg, valahogy olyan lelombozó első látásra, első olvasásra. Azt mondja, hogy a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be. Van ilyen? Hogyha tényleg ilyen jó, van bizony. És Istennél a kezdet sokszor az elutasítás. Te se egyből elfogadtad, te se egyből befogadtad őt a szívedbe, én se. Senki se így kezdi. És annyira természetes a mi Istenünk. Annyira üdítően természetes, hogy ezzel kezdi. A rossz hírrel. Az élet valóságával, a gyakorlattal. Bejött, betört a naptámadat a magasságból, ahogy mondja a prófétai beszéd. És nem fogadták be. Ott a dicsősége, és várjuk a diadalmenetet. Nem ezzel kezdődik, hanem a visszautasítással. Nem fogadták be. Miért? Mert nem ismerték fel. Miért? Azért, mert a maguk dolgaival voltak elfoglalva. Ha csak a közelgő emlékezésünkben közelgő karácsonyi történetet megvizsgáljuk, testvérek. Miről volt szó? Nem volt számukra hely, mert minden tele volt. És sokszor a mi életünkben sincs hely az Úristennek, mert úgy tele vagyunk. Tele vagyunk a gondjainkkal, tele vagyunk az örömeinkkel. Aztán a végén tele van velünk a koporsó, és mi pedig üresen halljunk meg. Az Isten nem akarja ezt. Az Isten azt akarja, hogy bennünk is élet legyen. A fényt be lehet fogadni, de el is lehet utasítani. El lehet zárkózni előle. Be lehet húzódni az árnyékba. Nem kell keresni azokat a helyeket, ahol fénybe jöhetek. Testvérek, aki tud, jöjjön a fényre. Lehet otthon is igét hallgatni, de ha nem akadályoz semmi, akkor aki majd hallgatott, most bocsánat testvérek, de vannak olyanok is, akik otthonról hallgatják, bátorítalak, gyere újra a fényre. Nem eltaszít, nem elítél, hanem hív. És aki itt van, az ki van téve annak, hogy vannak olyan szavak, olyan igék, amik nem esnek jól a szívünknek. Amik megvilágítják, hogy valami rossz az életünkben. Valami Isten nélküli, még akkor is, hogyha mi bízunk Istenben, mint a megváltónkban, mint a szabadítónkban már. De ezek azért vannak, ezek a mondatok, hogy utána lehessen azt mondani, hogy bocsáss meg. És lehessen átélni, hogy aki kér Istentől, akár bocsánatot, akár az ő szent lelkét, az kapja is. Aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Te mivel vagy tele? Te milyen előítélettel rendelkezel? Hiszen látjuk később Jézus életében, hogy nagyon sokak meg se hallhatták azt, amit ő magáról mondott, mert azt sorolták, hogy ki ő, személyeskedni kezdtek. Hát ez a, nem a názáreti, a galileai ács, nem Máriának a fia. És akkor ugye itt az ember gondolhat mindenféle pletykára. Egyből ott van a képzettársítás. Ez az a valaki, ez innentől kezdve nekem ne beszéljen. Nagyon könnyű megmaradni a sötétségben annak, aki a világosságot is sötétségnek akarja látni. És milyenek vagyunk? Ez a védekező mechanizmusunk. A saját szintünkre húzunk le másokat. És elhitetjük magunkkal, hogy amiben vagyunk, az csak fél homály, bezzeg ő, na ő a sötétségben van hozzánk képest. De nem ez a lényeg, hanem ne legyél félhomályban, legyél a világosságban. Akkor minek vaklálni? És hogyha más még igazad is van és rosszul lát, ráadásul Jézusra nézve tudjuk jól, hogy nem is volt igazad. Mert nem csak ember volt, hanem ő Isten fia volt. Viszont az előítélettel megfosztották magukat. Hány ember van úgy, és remélem, hogy te nem. Úgy azt mondja, hogy nekem ne beszéljen, mert az a valaki már túl öreg. Hát ő már nem érti a mai napi problémákat. Vagy, akár a mi helyzetünket is mondhatnám, nekem ne beszéljen a szószékről valaki, aki a fiam lehetne, vagy aki az unokám lehetne, vagy aki a tesóm lehetne. Mert túl fiatal. Olyan könnyű, mi nem azt mondjuk, hogy előítéletesek vagyunk, csak mondjuk, hogy van egy pár dolog, ami nem tetszik. Senki nem előítéletes, testvérek. Csak éppen gátoljuk a meghallást, a saját meghallásunkat. Olyan sokan voltak Jézus korában is, akik mellettük volt a világosság, és valami más volt fontos nekik. Eszembe jut az a testvér, aki odaszól, Jézus tanítja őket, milyen nagy dolgokat tanít nekik. Lélekről, mennyországról, mennyországba jutásról, az életednek az egzisztenciális rendezéséről. És mi a legfontosabb neki? Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy adja ki a rámeső részt. Lehet így is. Templomba is jönni, hétközi alkalomra is jönni. Lehet így a Jézushoz jönni. Arra kell lesz, hogy végre szolgáltass nekem igazságot. Addig kell lesz, amíg megadod azt, amit kérek. És nekem nem te kell lesz, hanem az, amit adsz. Ha nem adsz, akkor nem kell lesz. Ezt nem mondjuk ki. De azt már igen. Milyen igazságtalan az Isten. Kértem tőle, és nem adta meg. Vagy hányszor hallom. Milyen Isten az olyan, aki. És gyakorlatilag egy leírt Isten. Te magadban leírtad. Nagyon-nagyon tetszik az, amit presbiter testvérünk felolvasott a hosszabb ige szakaszban. Hogyha nem olvasnánk csak a negyedik fejezet elejét, akkor azt mondanánk, hogy ez egy lefutott meccs. Van sötétség, van világosság, vannak ennek gyermekei, vannak ebben járók, vannak annak gyermekei, vannak abban járók, és ez a kettő között akkora szakadék van, hogy ez áthidalhatatlan. Hogyha valaki sötétség, akkor nem hallhatja meg az igének, az evangéliumnak, az örömhírnek a világosságát. Nem-e? Hát olvasd hozzá akkor a harmadik fejezet végét. Lepel van a szemükön, de miért? Nem hisznek. Nem hisznek. Csak valamit látnak, és ez egy egészen speciális új dolog, amikor a vallásos ember istentelenségéről beszélünk. Ez egy létező kategória. Itt a zsidókról mondja azt az apostol, hogy nekik nehéz dolguk van. Ő maga is zsidó, ő is sajnálja őket, és azt mondja, hogy neki is rá kellett jönnie, hogy kell egy személyes kapcsolat az Úr Jézussal. Anélkül nem megy a mennyországba bejutás. És azt mondja, hogy magukat zárják ki és akadályozzák, addig, amíg csak az Ószövetséget olvassák, és addig, amíg nem törődnek azzal, aki eljött az Ószövetség kérdéseit megválaszolni, aki eljött a problémákat feloldani, akire utalt az egész Ószövetség. Mi Krisztus arcát kell nézzük. Ahogy az Ószövetségben Mózes lejött a hegyről, és ragyogott az arca. Miért? Mert látta az Istent. Jézus arcán tündököl atyánk kegyelme. Égi otthonból mi ránk, ahogy mondja a kedves lelkiének. Tündököl. Lásd meg. Lásd be. Kedves igeolvasó testvér, hogy Jézus Krisztusban van értelme minden igének. És az ige olyan jó, hogy azt mondja, hogy ha az ember hisz az Úr Jézus Krisztusban, akkor Isten újjá teszi. Akkor Isten átviszi halálból az életre. Nagyon kedves igém, hogy egykor sötétségben voltatok, de most már Isten csodálatos világosságát kell hirdetnetek, mert abban vagytok. Péter írja ezt a levelében. Lelkipásztori elhívó igém ez. De ez egyetemesen szól mindannyiunknak, testvérek. Isten a sötétségből a világosságba tud helyezni. Hogyan? Így olvassuk. Akik befogadták, akik befogadták, így is lehetne fordítani ezt a szót. Itt egy ellentét feszül. Akik pedig befogadták, mert hogy vannak ilyenek is, lehet, hogy kevesen vannak, lehet, hogy fáj is nekik az elutasítás, lehet, hogy fáj az, hogy sokan vannak, akik körülveszik őket, akik inkább a sötétséget választják, vagy akik inkább a sötétségben maradnak, és inkább megalkusznak, és inkább kompromisszumot kötnek, és inkább fedezgetik, és inkább magyarázzák a saját vétkeiket, és inkább okoskodnak, és inkább másokat feszítenek meg. Ahelyett, hogy végre bocsánatot kérnének, és bocsánatot kapnának. De azért vannak olyan emberek, még akkor is, hogyha ezek fájnak nekik, még akkor is, hogyha imádkoznak azokért nagyon sokat, és látszólag eredménytelenül, akik elutasították a bizonyságtételüket, akik látványosan ellenkeznek Istennel, akiknél falba ütközik, lelki falba, mindig-mindig, az evangélium. De testvérek, vannak, akik befogadták a világ világosságát, az Úr Jézus Krisztust. Azok, és vegyük ide, mert ez a két vers hiába nem közvetlenül egymás után jön, magyarázza az egyik a másikat. Mit jelent befogadni az Úr Jézus Krisztust? Ott lesz a szívemben, és melyik a biológiai vértpumpáló szívemben? Természetesen nem. Mit jelent befogadni az Úr Jézus Krisztust? Mit jelent befogadni a világ világosságát, az élet világosságát? Mindazok befogadták, akik hisznek az ő nevében. Akik rájönnek arra, amivel kezdtem. A világosság fénylik. És én nem akarom többé becsukva tartani a szemem. És én nem akarok többé az árnyékban és a sötétségben élni. Én ki akarok jönni a fényre. Leplezzen le, ítélje meg, ami rossz, és szabadítson fel belőle, és kezdjen velem újat. Számolni kell a rosszal is. Van rossz, és van elutasítás. De mi nem ebből élünk, mi nem ebben élünk. Olyan jó volt, amikor hallhattam arról, amikor a mosdó kérdés volt. Ez nem az én időm alatt történt, hanem az elődöm nagyon bölcsen azt mondta, hogy ha jól tudom, hogy testvérek, úgy legyenek itt mosdók, hogy arra készülünk, hogy lesznek, sokan lesznek, akik befogadják a szívükbe, az életükbe az Úr Jézus Krisztust. Akik hisznek az ő nevében. De velem is ma reggel történt meg, ahogy vágtuk feleségemmel a kenyeret az úrvacsorához, hogy mi nem tehetjük meg azt, hogy azzal számolunk, hogy úgyse lesznek. Igenis, a reménység az azt jelenti, amikor bizalom, hogy igenis vágom a plusz kenyeret, mert hátha lesznek. Rendezkedj be arra, hogy igaz az, amit az Isten megmondott. És át fogod élni előbb vagy utóbb, hogy úgy is lesz. Hittel építs rá, kezdj el így készülni. Készülj arra a befogadásra, készítsd a szíved, meg majd a befogadtatásra. Előbb a befogadásnak kell megtörténnie. Hinni az Úr Jézus Krisztus nevében. Hinni abban, hogy a világosság fénylik, és attól én, mert én a sötétségbe tévedtem, attól, mert eddig a sötétségben voltam, amíg vádol a lelkiismeretem, ami bánt a mai napig, ami felidéződik a múltamból, amit szégyellek a mai napig, az nem határozhat meg. Mert mindig jöhetek az Isten világosságába. Mert ott lehetek azzal, aki a világosság, az én életem világossága. Hogy mondja a zsoltáros? Az én életem világossága. Mitől félnék? Mitől rettegnék? És mindig jöhetsz hozzá, imádságban. Mindig olvashatod az igéjét, nem csak itt a templomban hallhatod, hanem napról napra olvashatod az igében. És mindig találunk nem csak tanácsot, hanem bíztatást is. Nem csak parancsot, hanem azt a mindennapi kegyelmet, amiből tudjuk megtartani a parancsot. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Mondjuk az úri imádságban. Jézus erre tanított. Atyádnak nevezheted, és figyeltétek, hogy minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket. Ez egy mondat. Miért? Azért, mert olyan szükségünk van arra, hogy Isten éltessen, lelkileg, testileg. És olyan szükségünk van a bűnbocsánatra is, hogy minden nap kapjuk tőle. Hogy minden nap éljünk belőle, és éltessünk belőle másokat is. Akik befogadták, azok hatalmat, feljogosítást kaptak arra, hogy Isten gyermekeinek hivattassanak. Milyen nagyra méltatás! Isten gyermekéről van szó, és azt mondja, hogy aki befogadja az Úr Jézus Krisztust, aki hisz abban, hogy meghalt az én bűneimért ott a kereszten, rendezte az Istennel való kapcsolatomat, annak nem kell látványos rituálékat tartani. Annak nem kell úgy tenni, mintha nem áltoztatott volna meg egyszer és mindenkorra tökéletesen az Úr Jézus. Annak nem kell kételkedni, hogy én most megtértem-e, vagy nem tértem-e meg. Hanem egyszerűen ez a hit szül újjá. Ezen keresztül Isten a lelkével, hogy mondja, nem testből és vérből, ami az ember kifejezésére szolgál, az Ószövetségben és az Újszövetségben is, nem a férfi akaratából, tehát itt most nem a biológiai születésről van szó, meg a fogantatásról, hanem az Isten lelkétől születik valaki. Ahogy mondtuk múltkor, szükséges nekünk újjá születnünk, új teremtésre van szükség, és már most itt tisztázza Isten, hogy ki az, aki újjá született, ki az, aki hívő, bátran, mondjuk ki, az, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Mint bűnbocsátójában, mint szabadítójában, mint éltetőjében, mint az örök életre vivőjében. Ennyi! Ennyi! A többi az mind emberi utána költés. A többi az mind kacifántosság. Hiszed-e ezt? Jézus ezt kérdezi. Hiszed-e ezt? Pál apostol, Jézus tanítványa ezt kérdezte. Hiszed-e ezt? Én ezt fogom kérdezni az úrvacsorakor. Kérdéseket fogok feltenni. Átgondolod. Ott van az értelmed. De mégis a lelked visszhangozza. És önti szavakba majd. Hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. És ilyen egyszerűen, ahogy veszed a falat kenyeret és a korcsbort, fogadd el, hogy Isten teste Jézus Krisztusban megtöretett, helyetted, miattad, érted a te bűneidért. Isten nem haragszik rád. Isten nem elítél. Isten nem küld kárhozatra. De élned kell vele. De hidd, de fogadd el, de vedd, elkészítette. Nem te dolgoztál meg ezért a kenyérért. Nem te töltötted ki azt a bort. Adva van. De te nyújtod a kezed, megeszed, te nyújtod a kezed, kortyolsz, és azt mondja az Isten, hogy ilyen valóságosan éltet, tudd és számolj vele lelkiképpen az én áldozatom. Így áll az a béke szövetség, rendíthetetlenül, amit szereztem veled. Hidd már el, élj már belőle. És ennek persze vannak jelei. Azt mondja az ember, hogy Uram, én nem akarok abban maradni, amiben nélküled voltam. Uram, bocsáss meg nekem, méltatlan vagyok arra. És az Isten azt mondja, persze, de én adom a méltóságomat. Ott az igény. Uram, szeretnék szentebb lenni. És még mindig nem vagyok a mennyben, még mindig nem vagyok tökéletes. A fény akkor is világít, amikor körülvesz a sötétség. Sőt, akkor még nagyobb szükséged van a fényre. Hát akkor gyere hozzá. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy Te befogadhatóvá teszed az igét Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy Te nem túlbonyolítod, hanem leegyszerűsíted. Vagy élünk veled, vagy hálás szívvel megköszönünk, elfogadunk, amit értünk tettél, amit értünk teszel, vagy feladjuk magunkat, vagy pedig küzdünk tovább magunkért, az életünkért, nélküled, de akkor elveszítjük azt. Urunk, téged kérünk, Jézus Krisztusunk, hozzád könyörgünk, aki te mondtad, hogy te vagy az egyedüli út az atyához. Mutasd az utat nekünk. Kérünk azokért, akikben valami megindult ma. Hadd jöjjenek lélekben, igazságban, a rövid csendben hozzád, és hadd mondják el, hogy igen, Uram, köszönöm, és mától én a tiéd vagyok. Kérünk azokért, akik megtorpantak, akik elestek, akik hajótörést szenvedtek a hitben. Kérünk azokért, akik maguk is félnek, akik csüggednek, akik lemondtak talán magukról, másokról. Kérünk, hogy álljon helyre, ragyogjon fel újra előttük, hogy ki is vagy te. És ne vesszenek el abban, hogy kicsodák ők. Kérünk, hogy éltess minket bűnbocsánatoddal, kegyelmeddel. Akkor is, amikor betegágyról hallgatjuk az igét. Akkor is, amikor tétován vagyunk a közösségben, mert fájlaljuk szerettünk elvesztését, amikor nem találjuk a szavakat, mert nem találunk ki a magunk sötétségéből, belső lelki szorongásaiból, depressziójából. Könyörülj rajtunk, és ragyog fel nekünk világvilágossága te. Amen. Most csendben kiki folytassa magában az Istennel való beszélgetést, és el lehet mondani, hogyha eddig nem tetted, én hiszek benned, Uram Jézus. Amen. Az Úr Jézus egyszerűen és világosan szabadított fel az Istenhez való közvetlen imádságra. Azt mondta, tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, a helyeteken maradva hallgassátok meg a hirdetéseket. Jó pár van, de kérném a figyelmeteket még az úrvacsora előtt. Hirdettem először is, hogy Vladár Csaba és Szatmári Gergő presbiter testvéreinkkel a hétvégén elvittük a hetjeni testvér gyülekezetünknek az adományaitokat, mind anyagi adományaitokat, amelyből Isten kegyelméből 720 ezer forint gyűlhetett össze, mind a természetbeni adományaitokat, és áthattattuk Cseresznye Albertnek, a testvérgyülekezetünk lelkipásztorának. Nagy szeretettel fogadta, nagyon nagy hálával, és tudni kell, hogy a háborús helyzetben kevesebb a gyülekezet, kevesebb a pénz, de több a kiadás. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönték, és igazán nagy segítség ez most nekik ezekben a válságos időkben. Mi pedig jó, hogyha tudtunk adni a többünkből. Hirdetem, hogy aki lemaradt volna erről, vagy szeretne még így karácsony környékén segíteni és adni, akit arra indít Isten, hogy még adakozzon, két lehetőséget hirdetek. Először nyilván, amit hitünk cselédei, amit a hitünkben azonos szolgálók hirdettek meg. Ez egyházunknak, a református egyháznak a szeretet szolgálata. ahogy az elmúlt években is, úgy most is lehet szeretett csomagokat összerakni, ezt kérik tőlünk. Olyan hátrányos helyzetű, mély szegény családokon próbálnak ezzel segíteni, akiknek nem természetes az, hogy például cukor van a főzéshez, sütéshez. És még ezen kívül ilyen tartós élelmiszereket várnak, gyorsan felsorolom a teljesség igénye nélkül, mint olajat, konzervet, lisztet, kakaót, teát, instant kávét, fűszereket, édességet, száraz tésztát, kekszet, ketchupot, mustárt, majonézt, tehát minden olyat, ami eláll, és azt kérték, hogy legalább fél évig álljon el. Tehát ne azért, mert olcsó, megvesszük a két nap múlva lejárost, hanem igenis, hogy hosszabb távra tervezzünk. Tehát azt kérjük, hogy fél évig nézzük a szavatosságot, hogy maradjon. Az is kérés, hogy akár tisztítószereket is lehet adni. Ruhát nem, cipőt nem, hanem most azt kérik, hogy inkább olyat, amivel tudnák mosni a ruhát, amivel tudják karban tartani, tehát mosószert, öblítőt, fogkrémet, fogkefét, gyermek és felnőtt pelenkát, sampont, túlsfürdőt, és minden, ami ilyen elállós. Ez december 15-én szedik össze, tehát még van egy pár hetünk ezeket gyűjteni. Aki szívesen részt venne ebben az akcióban, a Református Szeretett Szolgálat munkatársai hoztak a héten dobozokat, azokat kellene megtölteni, nem sokat. Egy ember, egy család megtölthet egyet. És az nekünk se olyan nagy kiadás talán, de másoknak meg a világot jelenti, és éltet. És aki ezzel szeretne élni, amikor megy befizetni a tagsági díjat, amit egyházfenntartói járuléknak is hívunk, a gyülekezethez tartozáshoz, akkor lehet, vagy a más adományai mellett, amit befizet, ott a hátsó hivatal melletti kis szobában, ahol a presbiterek számolják a persejpénzt, nyugodtan ott vannak dobozok, lehet elvinni, ezek direkt olyan dobozok, hogy nem kell ragaszgatni, hanem csak össze kell hajtani, és így ide visszahozni ilyen formában, megtöltve természetesen, és ide le lehet rakni, majd, hogyha tetszenek szólni, akár hétköznap is hivatalidőben, illetőleg vasárnap, Isten tisztelet előtt is lehet még jövő vasárnap is gyűjteni. Ha már jövő még előtte azt ígértem, hogy két gyűjtés. A Kispatak óvoda is gyűjtést szervez, mosószereket, tisztálkodási szereket várnak, hogyha valakit Isten arra indít, mivel közösségben is vagyunk, itt a településünkön is, ha valaki segítene így is, mert nem volt elég szeretett szolgálatos doboz, akkor lehet így is, ott helyben várják, azt hiszem a Kaszáló utcában az adományokat. És ha már vasárnapról volt szó, akkor december 3-án vasárnap lesz a ünnepélyes beiktató istentisztelet, 15 órai kezdettel, erre hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Ez elsősorban gyülekezeti esemény, és arra kérjük a testvéreket, hogy aki csak tud, jöjjön el. Én bízom benne és remélem, ha már jót remélünk, hogy állóhelyekkel is számolunk, de legyünk együtt minél többen, és mutassuk meg, hogy a mi gyülekezetünknek fontos az, hogy új lelki pásztor is lett, és hálásak vagyunk Istennek, és dicsőítsük őt együtt, mert erről szól leginkább ez az alkalom. Viszont többeknek is kérdése volt, hogy december 3-án akkor ugye ez az egy Isten tisztelet lesz. Nem. Az Úr napja, testvérek. Nem a mi napunk, nem a pihenése egyszerűen, hanem megszentelte az Isten a nyugodalom napját. Tehát az nem csak nyugodalom napja. Úgyhogy 10 órakor advent első vasárnapi istentisztelet lesz a gyerekek műsorával is, az ünnepi istentiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket, és utána, amikor ebédeltünk egy jót, pihentünk egy jót, nyilván ez a presbiter testvérekre, illetőleg aki szolgálatot vállalt, sajnos ők nem ebédelhetnek olyan jót, vagy nem pihenhetnek olyan jót, mert őket várjuk vissza nagy szeretettel egy gyors ebéd után ide rendezkedni, de 3-kor lehet visszajönni az ünnepi istentiszteletre. Ezzel kapcsolatban még hadd hirdessem azt, hogy nagy hála és öröm van a szívünkben, akik szervezzük a beiktatást, amikor látjuk azt, hogy a gyülekezet egy emberként megmozdul, és különböző emberek, különböző sütési stílusok akár találkoznak, és azt mondja kiki, hogy én ezzel segítek, én azzal segítek. Vagy akik nem tudnak annyira jó általában, bocsánat a sztereotípiáért, de férfi emberek azért mi nem annyira jeleskedünk a sütésfőzésben általában, de ők azt mondták sokan, hogy én felajánlom a két kezemet, vagy én azért itt tudok lenni, segíteni. Erre szükség is van, és bátorítok mindenkit, hogy aki még esetleg nem tette volna, van egy táblázatunk, amiben gyűjtjük azt, hogy mi a feladat, és hova kell még ember. Itt most az úrasztala terítve van, és amúgy is az úrasztala a szentjegyek a keresztelésre, illetőleg az úrvacsorára szolgál elsősorban. Viszont itt ezen a kis asztalon, ami mellette van, a hangszereinknél ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy forgassuk ezt a lapot, hozzunk, hogyha kell egy kicsi áldozatot, mert az a kis áldozat az nagy segítség lesz a beiktatáson, és egy csapatként tudunk együtt működni, reménység szerint Isten dicsőségére. Köszönjük az eddigi adományokat, felajánlásokat, segítséget, szolgálatot. Hirdetem állandó alkalmainkat, most vasárnap 15 órára várjuk szeretettel a konfirmációs előkészítősöket. Örülök, hogy van is itt, akivel beszéltük, 7-es és 8-os. Az elején elszólás volt, aztán utána lett belőle egy olyan nagy kezdeményezés, hogy végül így tartjuk, hogy aki akar 7-esen is jöhet, de aki úgy érzi 8-osan is, biztatjuk, hogy még csak egy alkalmunk volt, be lehet csatlakozni 7-es vagy 8-os korosztályosoknak. 16 órai kezdettel van a kisifink, tehát a konfirmáltak és gimnazisták ifjeit fent, illetőleg, ja és bocsánat, most a konfirmációs előkészítőre, aki jön, az is itt lesz fent, mert itt most az evangélikusok lesznek, havi egyszer vannak, hogyha jól tudom, és most lesznek majd. És 17 órakor pedig, reménység szerint ez már nem okoz ütközést, ha igen, akkor egy kis rugalmasságot kérünk, mert akkor lehet, hogy a nagyifi is fent lesz, de egyébként meg, hogyha szabad a pálya, akkor ide jövünk majd. Jó, ebbe a terembe, ami itt van nekem jobb kéz felől. Még azt hirdetem, hogy aki szeretne segíteni, örülünk, hogyha feliratkozik a táblázatra, csak ez itt volt a végén a listámnak, de kérünk is, hogy a takarításban, a rendrakásban, ez december 2-án lesz a beiktatás előtt, ha valaki tud segíteni, akkor mindenképpen jöjjön, 9 órától 12 óráig tervezünk együtt lenni, pogácsával és teával tudunk szolgálni azoknak, akik jönnek szolgálni. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem azt, amit láttok is testvérek, nagy örömünkre, és hirdettem is az igében, itt a látható ige. Az úrasztalát megterítettük úrvacsorára. Úrvacsorára készülve énekeljük a 230. dicséretünk első 3 versét.
Álló Krisztus szent és rosszeret, Krisztusban beteljesedve, látom üdvösségemet. Álmosokon tűz a bánat, tört remény, félelem, ő nem hagy el biztatástat, békesség van én velem. Boldogságnak napja süt, csak fény jár utamon, a kereszt adott nyugásán, fényesebb lesz szép napon.
Gyertek fennállva fohászkodjunk.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szentvacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részében a 23. verssel kezdődően így. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istenünknek, megtartó szeretetéért, bűneink megvallásával együtt imádságban. Úr Jézus Krisztus, amikor arra emlékezünk, hogy mi történt te véled, hogy mi keményen sújtott a zordít élet, hogy megtörték a testet, hogy kiontották a véred, akkor fájdalmas igazságként emlékeztet minket ez arra is, hogy a mi méltatlanságunk volt ott a kereszten. A mi bűnünk, szégyenünk, betegségünk, szenvedésünk, átkunk. Urunk, így valljuk meg előtted, mint megbocsátott bűnt, mégis a lelkünket terhelő bűnt, a méltatlanságunkat. Az, hogyha megpróbáljuk magunkat, hogyha végig gondoljuk akár az elmúlt hetünket is, hányszor volt, hogy szóban, tettben, mulasztásban vagy gondolatban vétkeztünk ellened. Köszönjük neked, hogy a keresztfa ragyogásán lesz fényesebb szép napunk. Jóság fény járhat utunkon azért, mert te bűnbocsátó kegyelemeddel elkészítetted azt. Bocsáss meg vétkeinket, és köszönjük nekünk, neked, hogy ezt úgy kérhetjük, hogy megbocsátasz nekünk. Áldott légy érte, megrendíthetetlen szövetségedért, békességed, rendíthetetlen oltalmáért. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről is. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, ugyanakkor anyaszentegyházunk rendje szerint és önmagunk illendőképpeni megvizsgálása céljából még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók és esendők, és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti értetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen, kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hit által megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Harmadszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Negyedszer pedig azt kérdezem, mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész élteteket az Úrnak szentelitek, szent lelke segítségével a bűnnel harcba szálltok, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de méltóságába iktatott, elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért mindannyiunknak. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és megszokott szép rendben. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele a mai napon mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is az egy testben. Most mielőtt hazamennénk, gyertek, így a helyünkön maradva emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát velünk közölt kegyelmességéért imádságban. Urunk, köszönjük, hogy te ilyen képiesen is emlékeztetsz minket, hogy te egyszerűen és nagyszerűen adod magadat nekünk, és lehet veled élni, lehet benned bízni, lehet rád támaszkodni, a te szavad szerint berendezni az életünket. Könyörülj rajtunk, mert tényleg erre hagyatkozhatunk csak. Tudjuk, hogy a mi erőnk kicsiny, hogy a bűn erős nagyon, de azt is, hogy te tudsz és akarsz segíteni. Hát kérünk, hogy segíts bajunkon. Áldásoddal hadd menjünk el innen, szövetségedben megerősödve. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten tiszteletünk végén Énekeljük a 447. dicséretünk első és második versét az áldásra készülve. 447. dicséretünk így kezdődik: Uram, bocsássad el szolgádod békével. És a második versben ezt találjuk: kinek fényességével nyilván kijelenék.
Uram, bocsássad el szolgádod békével, szent ígéreted szerint, mert te itt vezítőd, én szemeim előtt. Nékem nyilván megjelent két világos fényű, kinek fényességével nyilván kijelenik a Szent Izraelnek. Nagy dicsőség ez éjjel.
Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Íme, az én Uram, az Úr, megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Amen. Énekeljük himnuszunkat.
Isten áld meg, nyújts fel hívást.